A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Úgyból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba. A nap vendége pedig Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, kiemelt társadalmi csoportokért felelős miniszterelnöke megbízott. Miként ígértem itt a műsor első részének utolsó percében. Visszatérünk meg a földügyre is, a földügyekre is tekintettel arra, hogy Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, hogy 2010 előtt el akarták adni a magyar földet külföldieknek, és hát akkor automatikusan jön a kérdés, hogy nem mindegy, hogy ki a tulajdonos Magyarországon egy föld tekintetében.
Nem mindegy, azt gondolom, nagyon nem mindegy. A gazdák is ugyanezt mondják, hiszen a föld az egyik legnagyobb értéke egy nemzetnek, meg egy országnak, egy stratégiai tulajdonról van szó, mindenképpen jó, hogyha hazai kézben van. Hadd mondjak egy példát, talán kicsit furcsa, egy teljesen más területről. És ez is megmutatja a különbözőséget a két közéleti erő, a két politikai erő között. Ugye beszéljünk a gyógyszerészekről, hogy annak idején a szocializmusban az összes gyógyszertárat és patikát államosították, tehát elvették a gyógyszerészektől. És a mai Magyarországon már el lehet mondani azt, hogy legalább 3 vagy 4 éve az összes magyarországi gyógyszertár legalább 51%-ban, tehát többségi tulajdonban, magyar és gyógyszerészi tulajdonban van. Ez is egy stratégiai ágazat, tehát mindegyik magyar gyógyszertár és patika többségi tulajdonban magyar és szakmai gyógyszerész kézben van. Ez nagyon fontos, mert ők lehetnek igazán felelős gazdái a gyógyszertáraknak, mint ahogy felelős gazdái igazából a földeknek a magyar gazdák tudnak lenni, és azt gondolom, hogy mind a gyógyszerészek, mind pedig a gazdák megérdemlik azt, hogy tudjanak hosszú távon gondolkodni, és akkor tudnak hosszú távon gondolkodni, mondjuk akár egy családi vállalkozásban, abban, hogy a generációk egymásnak át tudják adni azt a szakmai tudást, amely rendkívül fontos, hogyha látják a kiszámíthatóságot és a hosszú távolságot ebben a munkában, ebben a nagyon szép nemes feladatban.
Említette, hogy országjárás lesz, ez alatt mit kell érteni? Az ország minden pontjára elmennek, már mint ami a gazdatársadalom felvilágosítását illeti, és meddig tart ez az akcióprogram?
Biztos, hogy minden gazdavidékre el fog jutni az agrárminiszter, az agrárminisztérium államtitkárai, a MAGOSZ képviselő, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a képviselői. Mi hiszünk a folyamatos párbeszédben, igazából ez jelenti közéleti munkánknak az alapját, hiszen ebben a stúdióban is elmondtam már, hogy két választás között is megadjuk a lehetőséget az embereknek a döntésekre, meg el tudják mondani a véleményüket például a nemzeti konzultációk formájában. Eddig 14 alkalommal kértük ki a polgárok véleményét különböző konzultációs ügyekben. Visszatérve az agrár témakörre és az országjárásra, így van, február és március hónapban lesz ez az országjárás, ami lehetőséget kínál arra, hogy személyesen találkozzunk az agráriumban dolgozó, az agráriumból élő polgárokkal, és ott egy tájékoztatást tudjunk nekik adni arról, hogy mi volt a fő közös cél az elmúlt 3 ciklusban, az elmúlt 12 évben, illetve mik a terveink a jövőre nézve, és természetesen egy lehetőséget kínál egy ilyen találkozás arra, hogy ők fel tudják tenni a kérdéseiket, meg tudják fogalmazni a javaslataikat, el tudják mondani adott esetben akár a kritikáikat, mert ezeket nekünk a kormányzat képviselőnek mind-mind meg kell hallgatni és komolyan kell venni.
Visszatérünk egy pár perc erejéig a nyugdíjasokra, tekintettel arra, hogy több mint 2 millióan vannak, és hát a költségvetés szempontjából is fontos tételek kerültek megemlítésre. Úgy, mint hogy a kormány visszaépítette a 13. havi nyugdíjat, a nyugdíjprémiumot, ezen túlmenően volt nyugdíjkorrekció, valamint januárban egy 5%-os nyugdíj emelés. Meddig tudja a kormány ezeket a jóléti intézkedéseket fenntartani?
Ugye, hogy ön is említette, több mint 2 millió nyugdíjas honfitársunk van, és köszönettel és tisztelettel tartozunk nekik azért, hogy az országot felépítették és megőrizték nekünk, meg hogy egyáltalán itt lehetünk. Rendkívül fontos a nyugdíjasoknak nem csak az erkölcsi, hanem az anyagi megbecsülése is, és tényleg nagyon sok minden történt az ő ügyükben az elmúlt időszakban. Említettük a rekordösszegű nyugdíjprémiumot, ugye 4 alkalommal tudtunk már nyugdíjprémiumot kifizetni, a nyugdíjemelést, a nyugdíjkorrekciót, a 13. havi nyugdíjat, de hát ugye azt gondolom, hogy a rezsi áraknak az alacsonyan tartása, valamint az, hogy a benzinárát befagyasztottuk, akár az, hogy az élelmiszer árstoppot bevezettük, ez is érinti a nyugdíjasokat a mindennapokban. Ezeknek a költségvetési fedezete megvan, rendelkezésre áll, és én azt látom, hogy a miniszterelnök úr fejében is az van, hogy a nyugdíjasok az egyik legfontosabb társadalmi csoport, amelynek a céljait folyamatosan szem előtt kell tartani, és a kormányzatnak egy nagyon komoly törekvése az, hogy a nyugdíjasok lássák az életükben a biztonságot és a kiszámíthatóságot. A miniszterelnök úr részt szokott venni az idősek tanácsának az ülésén, és ott mindig meghallgatja az idősek képviselőinek felvetéseit, szorgosan jegyzetel, és hát ezekből a felvetésekből több már meg is valósult az elmúlt időszakban.
Hát nem bírom megállni, hogy nekívánkozom ki belőlem az a felvetés, hogy ha már említi a kormány anti-inflációs törekvéseit, úgy gondolják, hogy meg lehet állítani az áremelkedés ütemét néhány intézkedéssel?
Beszéljünk magáról az inflációról, mert ez egy súlyos kérdés, súlyos probléma, és ugye világszinten jelen van, tehát nem egy magyar specialitásról beszélünk e tekintetben. Tegyük fel azt a kérdést is, hogy miért van infláció a világban. Az én megítélésem szerint 2 dolog miatt. Ugye egyrészt koronavírus járvány van, több mint 2 éve, és ez azért meghatározza a gazdasági folyamatokat, amelyek befolyásolják a pénznek a mindennapi értékét. Másrészt pedig az energiaáraknak a berobbanása világszinten. Ez a 2 okozza az inflációt. Én úgy gondolom, hogy Magyarország kormánya kellő időben megfontolt és határozott intézkedéseket és döntéseket tudott bevezetni, hiszen nagyon sok szektorban béremelésre került sor, és a legfontosabb fogyasztási cikkeknek az árát pedig be tudtuk fogyasztani. Előbb említettem ugye a benzinárt, amit egyébként, benzinnek az árát, amit egyébként egy jóval jobb szinten tudtunk megtenni, mint például mondjuk a horvátok, de említettünk az élelmiszer ár stoppot, a nyugdíj korrekciót és a nyugdíj emelést. Ezek mind-mind inflációt meghaladó mértékűek. Abban kell bíznunk, hogy a világrendje azért előbb vagy utóbb csak helyreáll, és meg fog szűnni, le tudjuk törni ezt az inflációt, de amíg van, addig igenis küzdeni kell az infláció ellen, az infláció ellensúlyozásával kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy Magyarország kormánya kellő időben meg is hozta ezeket a határozott döntéseket. Amit tudott a kormány, azt megtette ebben a kérdésben és ebben az ügyben.
Hát ennek ellenére még mindig magas az infláció.
Ez így van, az infláció ellen küzdünk, még egyszer mondom, a kormánynak az a felelőssége, hogy felismerje magát a helyzetet, ez megtörtént, és kellő időben határozott döntéseket tudjon hozni az élet fontos területeiről, amit egyébként szintén megtettünk, akár a különböző szektorokban jelentkező fizetéseknek a megemelésénél, akár a 13. havi nyugdíjjal kapcsolatban, akár pedig a benzin ár fixálásával, akár a kamatstoppal, vagy éppen az élelmiszerár stoppal, és megint csak nyomatékosítanám itt, ami ugye régi iskolája most már a magyar kormánynak, ez a rezsiáraknak a csökkentése és alacsonyan tartása, hiszen hogyha megnézzük Németországot vagy egyéb más EU-s országot, akkor ott a polgárok, a családok jóval többet fizetnek havi rezsi tekintetében, mint a magyarok. Tehát nyilvánvaló, hogy az infláció egy világjelenség, rossz dolog, mindenkit negatívan érint, de amit tudott a kormányzat határozott lépésként, azt meghúzta kellő időben, és erre a jövőre nézve is oda fogunk figyelni.
Idefelé évet láttam egy plakáton, remélem ön is megnyugodott, az összellenzéki összefogásnak a kiáltványa, ami szerint Orbán megy, a rezsicsökkentés marad.
Én ezt úgy módosítom, hogy Orbán marad, a rezsicsökkentés marad. Ez a biztos, mert pont a...
De azt már örömmel nyutázhatják, hogy a baloldali is, tehát a önök politikai ellenfelei is elismerik az csökkentésnek hát a fontosságát.
Ezzel viszont vitatkoznék, mert a baloldal miniszterelnök jelöltje, Márki-Zay Péter több olyan kijelentést tett, amely egyértelműen azt jelenti magyarra lefordítva, hogy ő nem tartaná fenn a rezsicsökkentést, nem tartaná alacsonyan az energiaárakat, hogyha hatalomra kerülne. Volt olyan nyilatkozata, amelyik ugye arról szólt, hogy a piaci árakat nem lehet megállítani a határoknál, de meg lehet, ezt tette az Orbán Viktor vezette kormány, illetve hogyha mondjuk a nyugdíjakat is idehozzuk, ő azt mondta, hogy a 13. havi nyugdíj az egy böszmesség, és koronavírus járvány idején nem erre lenne szükség, tehát bocsánat, hogy így fogalmazok, de amit a plakátjukra írnak, még az sem igaz.
Kicsit lájtosabb téma következik, van még hátra egy bő 10 percünk. Egészen pontosan ez sem annyira lájtos, de mégiscsak más, mint a kampány kellős közepén szóba hozott imént és sztorik területek. Borászok, horgászokról beszélünk egy pár szót, mint ugyancsak fontos és kiemelt társadalmi csoportok. Borágozott tekintetében számos érintett panaszkodik, hogy nagyon nagy elszenvedői voltak a koronavírus okozta gazdasági soknak. Mi az a kormányzati segítség, az a lépés, amivel tudtak rajtuk segíteni?
Ugye a szőlészek és borászok szintén nagyon fontos munkát végeznek, és én, mint az EGRI borvidéknek az országgyűlési képviselője, azért folyamatosan kapcsolatban vagyok velük. Nyilván nagyon súlyosan érintett őket ez a mostani vírussal kapcsolatos válság. Abban kell bíznunk, hogy ezt azért sikerül minél hamarabb letörnünk, és utána pedig a belföldi turizmus az újabb rekordokat tud dönteni, mint ami
egyébként alapvetően
a hullámok idején ez már látható és érezhető volt Magyarországon.
Alapvetően az értékesítési problémák jöttek elő? Borászok, szülészek részéről?
Probléma előjött, és ebből szerintem jó párat sikerült orvosolni. Volt, amikor azt hozták szóba a borászok, hogy még úgy érzik, mintha mindig nehezebben jutnának hozzá a pénzük. Ezért mondtam én azt, hogy mindent meg kell tennünk jövőben is annak érdekében, hogy a magyar gazdák, szőlészek, borászok a lehető legkisebb adminisztrációval, a lehető legrövidebb időn belül hozzá tudjanak jutni a pénzükhöz. Azt gondolom, hogy a magyar turisztikai ügynökségen keresztül mind belföldön, mind pedig külföldön a magyar bornak a marketingét az sikerült erősíteni. És visszatérve még az előző gondolatkörre, abban is bízom, hogy a belföldi turizmus az tényleg rekordokat tud dönteni, és hogyha túl leszünk a koronavírus járványon, akkor a külföldi turisták a biztonságos országokat fogják keresni. Azokat az országokat, amelyekben egészségügyi biztonság van, tehát nagy az átoltottság és jól védekezett az ország a vírussal szemben, másrészt pedig, ahol a közbiztonság is jó, itt ugye az illegális migráció helyzetére gondolok elsősorban. Magyarország egy ilyen ország, tehát hogyha túl leszünk végre valahára ezen a vírus helyzeten, akkor itt biztos vagyok benne, hogy egy óriási nagy előrelépést tudunk tenni a turizmus, így a borturizmus tekintetében is.
Ha már említette a bormarketinget, akár úgy, mint az EGRI borterület, tehát idézőjelben mondom, felügyelő országgyűlési képviselőként, hogy látja, mennyire tudunk mi magyarok, vagy akár Egerből is berobbanni a külföldi piacokra, alátámasztja már valami a bormarketing sikerességét?
Kiváló boraink vannak, ez azt jelenti, hogy nagyon jó szakértők dolgoznak rajta, szőlészek és borászok. Visszatérve még az előző gondolatkörre, itt a koronavírus legnehezebb időszakában egy 1,5 milliárd forintos rendkívüli támogatási keretet nyitottunk meg egyébként a borászatok számára, amelyet igénybe tudtak venni. Ugye egy új bőrtörvényt tudtunk megalkotni, amelyel hát remélhetőleg a gyakorlatban is egyszerűbb és gyorsabbá válnak az adminisztrációs munkák, illetve hogy a bormarketingre is nagy összegeket tudtunk elkülöníteni. Szerintem minden adott ahhoz, hogy magyarországi, tehát a magyar borok külföldön is szép sikereket érjenek el. Gyakorlatilag a mindennapokban is ez történik velünk, tehát tudom mondani a közelmúltból olyan magyar fehérbort, amelyik a Franciaországban a Chardonnay világbajnokságon aranyérmet ért el, vagy olyan testes vörösbort, példának okáért egy egri bikavért Szent Andreától, amely a világ legjobb 50 vörösbora közébe került, ilyen nem is történt még magyar borral. Nyilván nekem azért hazahúz a szívem az egri borvidékre, de azt el kell mondani, ez így korrekt, és így is van, hogy mindegyik magyar borvidéken szerintem csúcsminőségű borok kerülnek már ki a piacra, illetve a polcokra. Ezt kell messzeföldön is híressé tenni.
Számos hallgatónk horgász is, valószínűleg Trendefemet a tópartján hallgatják, de most a tréfát félretéve, hosszú időn keresztül kaotikus állapotok uralkodtak a hallgazdálkodás területén, mi most a helyzet sikerült a normalizálni a helyzetet?
Ugye nem tudom, hogy azt tudják-e a Trend FM kedves hallgatói, hogy az ország legnagyobb civil szervezete az a horgászoké. Ugye a MOHOSZ-nak, a Magyar Országos Horgász Szövetségnek több mint 700 ezer igazolt tagja van.
Első pillantása hihetetlennek tűnik.
Tehát egy nagyon erős közösségről van szó, hogy így fogalmazzunk. Említettük a konzultációkat egy pár perccel ezelőtt. Ugye a horgászok esetében is ez így volt, az egyik Fehován indítottuk el a Párbeszéd a magyar horgászat jövőjéről című kérdéssort. Online módon tudták a horgászat iránt érdeklődők elmondani a véleményüket. Több tízezren vettek részt ebben az akcióban. Olyan kérdéseket tettünk itt fel, hogy például akarnak-e a horgászok horgászkártyát, vagy hogy adjuk-e a természetes vizeket egyesületi kezelésbe és fenntartásba, és utána ezek a döntések, igazából ajánlások, amelyek megfogalmazottak a horgászok irányából, ezek tényleges döntéssé váltak. Tehát mostanra természetes vizek nagy része egyesületi, horgász egyesületi kezelésben van, talán a legjobb kezekben. Ez a magyarországi horgásztársadalomnak szerintem több évtizedes törekvése volt, amelyet meg tudtunk valósítani. De a halfogyasztás népszerűsítésére is indult egy nagyon komoly kampány itt az elmúlt időszakban, és szépen fejlesztettük a horgász infrastruktúrát, illetve a szolgáltatásokat, a hazai és a nemzetközi horgászturizmust. Kiemelném azt is, hogy ugye a horgászat az egy sport, egy versenysport is, és itt pedig több alkalommal világbajnoki első helyezést értek el a magyarok, úgyhogy hajrá magyarok, hazai és nemzetközi viszonylatban is büszkék lehetünk a szenvedélyes sporthorgászainkra.
Ezekben még több társadalmi csoportért is felel, van-e valami különlegesség, ami 2022 tekintetében elmutató, hiszen eddig alapvetően a múltról beszéltünk, mi az idei naptár?
Tegnap előtt egyeztettünk az Országos Polgárőr Szövetséggel például. Ugye a polgárőrök azok, akik önkéntes munka keretében, szabad idejük terhére őrzik, vigyázzák a településeinknek a közbiztonságát és a családoknak a nyugalmát, nyilván a rendőrséggel együttműköd, de részt vesznek a polgárőrök egyébként a határvédelemben is, tehát ott szolgáltatást teljesítenek a határoknál. Az Országos Polgárőr Szövetségnek 65 ezer tagja van egyébként, és egy nagyon jó párbeszéd és nagyon jó együttműködés van Magyarország kormánya és az Országos Polgárőr Szövetség között. Ugye erről volt egy egyeztetés, hogy ebben az évben hogyan tudunk egymásra számítani, hogyan tudjuk egymást segíteni. Erről egyeztettünk az Országos Polgárőr Szövetség elnökével és kollégáival. Azt biztosan tudom már mondani, hogy itt is fontos az, hogy megköszönjük a polgárőrök önkéntes munkáját, de úgy köszönjük meg, hogy egy kiszámítható és biztonságos jövőképet nyújtunk nekik. El tudom mondani, hogy az Országos Polgárőr Szövetségnek a költségvetési támogatása 2010-hez képest mintegy duplájára nőtt a mostani esztendőre.
Volt egy időszak, amikor úgy kívánták sokan láttatni, nem tudom persze, hogy így volt-e, miszerint a kormány nincs jobb a civil szervezetekkel, mint pozícióban lévő, komoly pozícióban lévő szakpolitikus, hogy látja ezt a helyzetet, ezen a téren sikerült-e már a konszolidáció, vagy általán kellett?
A kapcsolat, az együttműködés, egymás segítése az mindig is konszolidált volt és rendben volt. Nagyon sok civil szervezet működik Magyarországon, komoly múlttal, komoly tagsággal, komoly eredményekkel rendelkeznek. Ugye nekünk itt volt ebben egy olyan 40 év szünet, mert ugye a szocializmusban az egészen pici közösségeket is szétverték elég, hogyha csak mondjuk a cserkészetet hozzuk. Példaként az akkori hatalomnak gyanús volt, hogyha az emberek összejönnek, szervezkednek, és vannak terveik, értékeik, hagyományaik, amiket őriznek. Ezen túl vagyunk, újra működni kezdtek a civil szervezetek a rendszerváltoztatást követően, és szerintem nagyon komoly munkát végeznek Magyarországon. Amire ön gondolt, ahol van esetleg egyetlen értés, az egy nagyon minimális és szélsőséges pici százaléka a civil szervezeteknek, akik politikai munkát végeznek, csak és külföldről finanszírozottak, de hát ők nem is civilek e tekintetben, hanem nyugodtan hívhatjuk őket politikai szervezeteknek, vagy mini politikai pártoknak.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, kiemelt társadalmi csoportokért felelős miniszterelnökként megbízott volt, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.